Kontraszt. Gondolkodás művészetről. Szerkeszti Szuszámi Zsuzsa.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, aki bennünket hallgat. 200 évvel ezelőtt, 1817. március 2-án született a magyar nyelv egyik legjobb ismerője. Az a költőnk, aki a leggazdagabb szókincsel rendelkezett, Arany János. A magyar vers és a nyelv legnagyobb mestere volt, írja róla Németh G. Béla irodalomtörténész. Erre a mesterre emlékezünk mai műsorunkban, és ennek a költőfejedelemnek a sorai között próbálunk olvasni, és igyekszünk leleplezni a versekben rejlő embert. Beszélgető társam Demény Péter, író, költő. A kerekévforduló kapcsán Arany János emlékév az idei számtalan aranyhoz kötődő eseménnyel, konferenciával, iskolai rendezvénnyel, versennyel. És nem utolsó sorban a szakma is emlékezik Arany Jánosra, hisz az irodalmi folyóiratok zöme márciusi ünnepi számot adott ki. A Helikon, a Látó és a Székelyföld teljes lapszámmal emlékezik a nagy elődre. Ezt egyelőre csak érintjük, az ünnepi számokra későbbi műsorainkban térünk vissza. Ma Arany Jánosról, az emberről próbálunk többet megtudni. Igyekszünk félretenni az irodalom oktatás többnyire a művek bizonyos irányú elemzésére szorítkozó elvárásait és a költőt előtérbe helyezni. Arany Jánosról túl azon, hogy a lexikonok szerint 23 ezer szót ismert, és ezzel a leggazdagabb szókincsű költőnk, és hogy a legnagyobb ballada költőnk a legszebb Shakespeare fordításokat készítette, és hogy nagy barátja volt Petőfinek, akinek egyébként természetben teljesen az ellentéte volt. Szóval ezen száraz adathalmazon túl bizony egyszeri versolvasóként nem sokat tudunk, és az esetek többségében az iskolában sem árul el róla sokkal többet. Valóban, hatalmas szókincsének köszönhetően gyönyörűen bánt a magyar nyelvvel. Ezt verseit olvasva nyomban érezzük, még akkor is, ha nem vagyunk irodalmárok. Balladáinak, elbeszélő költeményeinek, kisverseinek, meditatív verseinek nyelvezete attól is páratlan, hogy keveredik benne a romantika nyelvezete, a sokat hangoztatott sajátos népi paraszti stílus, fellelhetők a régi irodalmi szófordulatok és a rájellemző egyéni nyelvi megoldások a szövegekben. Önerőből tanult meg angolul, franciául, németül, görögül és latinul, és noha beszélni nem tudta az angol nyelvet, Shakespeare-t ő fordította le a legszebben. Reisinger János irodalomtörténész szerint Arany János versei felépített struktúrák, balladái belső monológok. Költészete belső fájdalom. Arany János világa minden bizonnyal a folyamatos belső tépelődések, a nagyon mély hit és a rárakódott másfél évszázad miatt tűnhet idegennek számunkra. Mint minden költőhöz, hozzá is meg kell találnunk a kulcsot. Iskolában az irodalomtanárok irányításával ez minden bizonnyal könnyebben megy. Felnőtt korban talán saját élettapasztalatunk lehet az, ami segíthet. A következőkben Demény Péter íróval, költővel igyekszünk átnyújtani önöknek azt a kulcsot, amellyel közelebb kerülhetnek Arany Jánoshoz. A Azt hiszem, továbbra is érvényes a hazai oktatásra az, hogy inkább műközpontú, és nem szerző, író, költő központú. Tehát valószínűleg a diákok nem sokat tudnak meg a szerzőkről, az írókról és a költőkről, annál inkább próbálják valamilyen skatujába beilleszteni a műveiket. Hogyha Arany Jánosról kéne, az emberről beszélgessünk egy kicsit, akkor mi az, ami feltétlenül változtat azon a képen, amit az iskolában, meg hát miért, de talán az egyetemen is kapunk róla.
Nekem a látószám szerkesztések közben volt egy élményem, ugye a márciusi száma a látónak, mind a Székelyföldnek is, meg más folyóiratoknak is aranyszám volt. Dávid Gyula írt egy szöveget Tolnai Lajosról, aki arany tanítványa volt, és itt Vásárhelyen azért is érdekes, mert ugye itt szolgált lelkészként, és egy ilyen nagyon krakéler csávó volt. Balást alatt pisztollyal, és egy ilyen furcsa figura. Idézte Dávid Gyula a Tolnai visszaemlékezéseit, és hogy milyen volt arany tanárként, hogy egy határozott lépésű, vagy kemény lépésű, már nem is emlékszem, pontosan ember. Tehát én például ezt nem néztem volna ki, valahogy úgy rendeződtek el a fejemben a dolgok, hogy Petőfi és Arany, és akkor Petőfi a gyors, az ideges, a határozott, és Arany pedig a puha, valahogy ez a puhaság, a higgadsága, meg a nem tudom milyen miatt ezt társult hozzá. Most nem biztos, hogy ez a legjobb módszer a diákság megragadására, és biztos, hogy nem az egyetlen. De valahogy a meglepetést kell megteremteni, hogy ilyen nyakatekerten fogalmazzak. Különben, tehát ez a toldi világ, ez egy nagyon távoli világ, azt hiszem egy mai gyerek számára. Már maga a környezet is, tehát hogy a szolgáló, meg a csebajnokkal a küzdelem, meg a malomkő, meg a nem tudom mi. Jó, én városon nőttem fel, egész életem gyakorlatilag városon telt, lehet, hogy falun. Még van ennek valamelyes varázsa, de hát már a falvakban is azt látjuk, hogy nem úgy falvak, ahogy falvak voltak valamikor. Ég a nap melegtől, ugye a híres idézet, ég a nap melegtől a kopárszik sarja, tikka, szöcskenyájak legelésznek rajta. Nem tudom, hogy ez kinek mit mond a nyelvművelőkön kívül, meg a tényleg a magyar szakosokon kívül. Hogy megint egy saját, és még valahogy hiúbb élménnyel hozakodjam elő. Tavaly írtam ilyen Modern Toldi címen ilyen izéket a Facebookra, és annak nagy sikere lett bizonyos körökben. Azt műveltem, hogy ilyen Facebookokat meg e-maileket, pont ezt a mai környezetet bele tettem abba a formába, amelyikben a Toldi szól. És tudok olyan tanárnőről, aki ezt bevitte az órára. Azt hiszem, hogy az, aki mindenképpen át akarja adni az arany művészetét, az arany szeretetet, a nem tudom mit, és nem csak azt akarja átadni, hogy ez a magyar irodalom legnagyobb költői közé tartozik, tehát nem egy ilyen passzív vagy milyen magyar órát akar tartani, annak minden jól fog, ami ahhoz tartozik, vagy azt elősegíti, hogy egy mai gyermek, aki tényleg a telefonját bámulja, hogy leül a padra, vagy nem tudom mi, azt megragadja ez a költészet.
Mit árul el ez a költészet egyáltalán, hiszen elég nehezen emészthető olykor, ahogy mondottad te is a Toldit. Tehát ez egy 19. századi világ, kiindul egy életképből, és azt bontogatja tovább többnyire.
Azt hiszem, hogy a dolgok egymásra épülnek. Tehát ugyanebben a látószámban, amelyet említek, van Kovács András Ferencnek egy átirata a Velszi Bártokról, a mai diktátorok. Valahogy így teremthetők meg hidak az időben, vagy ívek az időben, hogy akkor is voltak diktátorok, ma is. Nyilván vannak különbségek, azt Nemes Nagy Ágnes mondja az 5. Lászlóról szóló elemzésében, hogy Arany még nagyon meglátszik lenni győződve arról, hogy a diktátorok beleőrülnek. Hitlernek a bűneibe. Ma már Sztálin, meg Hitler, meg nem tudom ki után, Ceausescu után nem vagyunk ebben biztosak. Nem őrültek bele, vagy ha megőrültek, akkor nem abba őrültek bele, hogy tulajdonképpen annyi embert öltek meg, ha mekkora számról egy régi király nem is álmodhatott. Mert nem is voltak olyan eszközei. Tehát ugye 500 bizony dalolva ment. Mi az az 500? Hitlernek egy uzsonnal, vagy Sztálinnak. Tehát, hogy az semmi. Megváltozott a mennyiség, ezzel a minőség, és valamiképpen az ember cinikusabb lett, legalábbis ezek az alakok. Azt hiszem, hogy el lehet magyarázni, vagy érzékeltetni lehet, csak remélem még fogok tanítani, de amikor tanítottam, akkor mindig az volt az érzésem, hogy az az első, a faltörő kosa nehéz, amíg átmész azon a falon, utána már figyelnek, már érdeklődnek akár, de amíg beviszed ezt, hogy mivel vidd be aranyt oda, az tényleg kérdés, és nincsenek pontos és biztos, és nem is tudom milyen megoldások.
Az ilyen száraz adatokkal, hogy a magyar nyelv legnagyobb ismerője volt, a legnagyobb szókincse volt, a leghíresebb ballada író. Ezekkel már nem lehet megragadni akkor sem, hogy ha rávezeted őket, hogy milyen szép szavakat, vagy milyen ritka szavakat használt ő, vagy milyen jól fordított esetleg Shakespeare-t.
Nem tudom, én egyszer tartottam egy előadást egy táborban, végülis mindig ezt mondtam, amit mindig is szoktam mondani, hogy valamiféle személyességet kell az órára bevinni, és hiába vágjuk hozzá a hallgatókhoz ezeket, amiket te is idézel, és a végén megkeresett egy fiú, aki már az előadás után nyilvánosan is kérdezett, de nem volt elégedett a válaszommal, és akkor elment, és aki meghívott oda, az elmagyarázta, hogy hát neki éppen egy olyan tanárnője van, aki ezeket szokta mondani, hogy a legnagyobb költő, meg a magyar nyelv legnagyobb művésze, de valahogy úgy csinálja, hogy szerette ezt a tanárnőt, és akkor azért vitatkozott velem, csak én nem tudtam ezt a hátteret, és azért nem tudtam jól válaszolni, gondolom, hogy neki ez jó volt. Pontosan ezek a mondatok. De jelenségszerűen azt hiszem, hogy mégsem lehet ezt, hogy a tengeri hántással, vagy az Ágnes asszonnyal megragadni egy mai fiatalt, vagy akkor be kell vinni, nem tudom én mit, a legújabb Macbeth filmet, vagy a... Én attól félek, hogyha belepróbálok helyezkedni egy mai gyermeknek a világába, hogy az nevetséges, hogy hát még a mi számunkra is nevetséges volt végeredményben, hogy egy nő ül ott a lepedőjével, és azt ott mossa. Mert ugye a kamasz az cínikus, per definíció nem, tehát hogy ő alig várja, hogy valami röhögjön, és valamibe belekössön. Ez egy letűnt világ bizonyos értelemben, mintha a nagytata nagytatája mesélne valamit, és valahogy meg kell ragadni.
Felhőbe hanyatlott a dégeli rom, rá-vissza süt a nap, áldásztus a napja. Szemközt vele nyájas szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjút érdel kezőkben a land, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibong a halával a völgyben a land, alig győzelem ünnepet ület. Ah.
Kevény üzenettel a bőz alig küldte. Add meg kegyelemre jó szondi magad, meg nem marad itt anya szülte. Szép úr fiak, immár e puszta halom, e kopja tövén nincs még. Mondjad neki, Márton, ím ezt felelem. Kegyelmet urattól nem vár soha szondi. Jézus a kezében kész a kegyelem. Egyenest oda fog folyamodni.
Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalma. Jó illatú fűszer és drága kenőcs, alig győzelem ünnepe van ma.
Szakember számára hol az izgalom még ebben a világban? Tehát tudja másképpen értelmezni a szakember, mint ahogy neki is tanították, hogy ezt így kell? Tehát most a 21. század elején?
Nekem volt egy nagyon nagy olvasmány élményem. Most már ilyetten mondom, hogy 20 éve rájövök, hogy annyi ideje volt, de folyamatosan újra olvasom, ez a Szilágyi Domokos kortársunk Arany János című esszéje. Már a cím olyan, hogy emlékeztet Jánkotnak erre a könyvére, hogy kortársunk Shakespeare, tehát hogy pont ez a törekvés, hogy hogyan mai arany, miképpen lehet ezt csinálni, és a szakembereknek megvan az az előnyük, hogy olvashatnak más szakembereket. Mindenki olvashat szakembereket, de hogy tudják, hogy hol kell levenni a polcról Szilágyi Domokos arany eszét, vagy Dávid Házi Péter aranykönyvét, vagy nem tudom mi. És az irodalomtudomány olyan szempontból jól áll, hogy mindig születnek azért ilyen könyvek. Például azt megint mindig szoktam idézni, hogy Aranynak van egy töredéke a lánya haláláról, és az aztán visszaköszön egy rimpár. Vágytam Juliskám lakni hozzád, számlálgattam az évek hosszát. Az visszaköszön majdnem ugyanígy, csak Juliska nélkül, Radnótinak a Levél a hitveshez című versében. Tehát, hogy nagyon jó szeme kell legyen az embernek, meg nagyon tisztára mosott szemmel, hogy úgy mondjam, tehát hogy észrevegye ezeket a dolgokat, mert nyilván nagy tájékozottsága, meg kiolvas töredékeket tényleg a költőkön, meg a szakembereken kívül, és akkor, hogy ezt úgy jelenítsd meg, hogy aki én voltam, nem tudom, én harmadéves, vagy mi voltam akkor, az úgy elhűljön, hogy hát tényleg te. Persze, ötödik László, meg tengeri hántás, meg vörös lépék, meg nyavaja, de hát itt van Radnóti, aki 50 évvel azután jön, hogy arany meghalt.
Az ilyen kapcsolódásokon kívül számodra csupán a nyelvezetben, az ő világában mi a megragadó most?
Ez is úgy van, hogy nincsen egyedül. Én éppen az arany szám körül kínlódtam tulajdonképpen, hogy minden, amire emlékeztem, olyan szép volt, de halott valamiképpen aranytól. És akkor elolvastam Vas Istvánnak a visszaemlékezéseit, csak úgy, nem azért, hogy aranyról találjak valamit, de találtam. És akkor neki van egy egész fejezete arról, hogy arany hogyan páratlan, miközben ez a nyelvművészet ott van, a közben sokkal félelmetesebb, meg mélyebb, meg szomorúbb, meg maibb bizonyos értelemben, mint ahogy gondolnánk. És aztán voltak itt az Emilesek, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának néhány tagja, és Lövétei felolvasta a Kertben című verset, azzal az előzetessel, hogy ez a világirodalom legszomorúbb verse. Nem azt mondom, hogy az egy tizedikesnek milyen nagy öröm, hogy a világirodalom legszomorúbb verse, de hogy mégiscsak 2017-ben vagyunk, és van még valaki, aki nem azt mondja, hogy egy T.S. Eliot vers, vagy egy József Attila vers, vagy egy Pilinszky vers, vagy egy László Noémi vers a legszomorúbb, hanem arany, ezt veszem le a polcról, hogyha szomorú vagyok, hogy még legyek egy kicsit szomorúbb.
Az ember, Arany János, valamilyen szinten, és hogyan olvasható ki ebből a világból, vagy ezekből az írásokból, vagy nem is tudom, külön-külön talán, hiszen ott vannak neki ugye a balladái, az elbeszélő költeményei, a rövid kis versei, talán a rövid versei azok, vagy nem tudom, honnan olvasható ki valamilyen ember?
Az egészből olvasható ki, meg ezekből a mellékesekből, hogy Petőfi levelei hozzá, meg az ő levelei Petőfihez, meg az anekdoták, hogy hogyan találkoztak ők ketten. Azt gondolom, hogy ő egy rejtőzködő ember volt. Az ilyen kiszólásaiból az látszik, hogy tényleg volt egy ilyen melankólia, hogy volt egyfajta ilyen hipokondria, hogy hát én folyton beteg vagyok, és engem nem szeret senki, amit Karint ír a Füst Milán paródiában, hogy nekem hideg nyállal kenegetik homlokom is, és bizonyos értelemben folyton rugdosnak hátulról, hogy egy ilyen pesszimizmus vagy micsoda, de akkor nem is kell elvárni, hogy ő egy Adi típusú, vagy nem tudom milyen költő legyen. Elképzelem azt az időt, amikor már mi nem leszünk, és mások sem lesznek, és egy fiatal ember leveszi a polcról Kányádi Sándor verseit, aki ugye azt mondta egyszer, hogy van egy román dojna, aki szerecs kikiáltja a feszíts duram szégyen fára. És hogy ő azért nem ír szerelmes verseket. Ez sem igaz, vannak neki is, de nagyjából tényleg nincsenek szerelmes versei. Na és akkor, hogy akkor elgondolkodj, hogy mit csinált ez az ember? Egész életében csak a feleségét szerette. Na de hát valamikor megnősült, tehát volt egy időszak a felesége előtt, és hát akkor ez hogy van? Tehát egész életében csak a kisebbségért szenvedett, meg aztán egyszer eszébe jutott, hogy valaki jár a fák hegyén, meg írta azt a sok gyerekverset, de miből írta? Olyan utalások viszont nem igen vannak, hogy Sándor fiam, meg Andris fiam, meg nem tudom, szóval, hogy ezeket a hidakat, amiket mondtam, meg íveket az időben, ezeket mindig meg kell majd teremteni. Ez vigasztalhat bennünket is aranyügyben.
Mert hát arany is rendkívül visszafogotta. Hát szerelmi líraja, nem is hiszem, illetve nem tudom, hogy van-e neki is egyáltalán, de iszonyatosan visszafogott.
Azért volt nagyanyáink kedvence, gondolom, mert hogy ugye neki nem voltak szeretői, neki nem voltak botrányos jelenetei, ő nem volt alkoholista, mint mások. Ő nem volt egy botrányos lélek. Tulajdonképpen tényleg az látszólag, akit az ártatlan gyermekeknek a kezébe lehet adni. Na most a probléma éppen az, hogy a mai gyerekek nem olyan ártatlanok. Már nem úgy értem, hogy mindenen keresztül mentek, hanem hogy ez a nagy információ áradattól úgy tűnik, mintha mindent tudnának. Ez egy másik beszélgetés témája lehetne, hogy azt gondolom, hogy ők éppen ezt sínylik meg valamiképpen, hogy egyfelől informáltak, de másfelől semmi tapasztalatuk nincs, mert honnan lenne. Ami aranyt illeti, a kamasságot, meg mindent, YouTube-ot és egyebeket hozzászámítva, én lehet, hogy minden nevetségesség ellenére mégiscsak az ilyen tengeri hántást, meg a Ágnes asszony, meg stb. Adnám annak a kezébe, aki semmit nem tud aranyról. De azért, hogy visszatérjünk a remény szavára, vagy hogy fogalmazzak, dallamára, amikor az ember eljut valameddig, már hallott aranyról. Az aranylacinakból, vagy a mit tudom én honnan, megjelent a fejében egy olyan rés, amit Arany Jánossal kell kitölteni. Vagy a Toldiból, mert ugye azt azért mégis még mindig mondjuk, Faludi György azt mondja, hogy sose fogja megbocsátani Aranynak, hogy egy erős buta parasztot választott a magyarság képviselőjének. Azt gondolom, hogy az ilyen erős kijelentésekre szükség van, mert a nagymamák meg nagytaták elájulnak, de gyerekeket, ha van valamilyen mód egyáltalán, akkor az ilyenekkel lehet megfogni, és akkor ugye persze már el lehet indulni afelé, hogy de azt választja-e az ember, akit akar egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy választhatok egy Odüsszeuszt, hogyha nekem nincsen Odüsszeuszom. Hol van Odüsszeusz a magyar mitológiában, de egyáltalán hol van a magyar mitológia? Ezek bonyolultabb dolgok, de az ilyen látványos leegyszerűsítések, mint a Faludi, nagyon jól működnek, azt hiszem, egy ilyen beszélgetésben, hogy ki volt ez az arany nevű ember.
Kontraszt. Gondolkodás művészetről.
Vörös rébék által ment a keskeny palló, s elrepült tollászkodni már, mint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja, kár, nagy baj éri és nagy kár, hes madár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskorát, míg elvette a sinkójék cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánja már, Báltik hajtja, kár volt kár, hes madár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik, se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hes madár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kend meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt. Nem vagyok én csapodár, Rebi néni mondja, kár, hes madár. Másszor is jön, hoz fehér pénz, piros kendőcs, egyebet. Neszejányom, e mézes bor erősítse a szíved,
szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, es madár. Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég. De nem hallik a szomszédba, pörge Dani, tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú, mondja kár, hess madár. Asszony ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket. Ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú azt sem mondja kár, el sem is rebbenti már, hess madár. A helységben tudjátok mi az eset. Örge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem bonkár, de mint varjú visszajár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen? Útnak indul, bujdosásnak, keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kaznár, varjú elkiáltja kár. Keskeny a palló, egy billentés lent a vízben, nagyobb csopan valami. Sok eső volt, béj az ár, varjú látja, mondja kár. Bújdosónak kín az élte, reszket a levél zörög. Elvont sárkányt vesz kezébe, hajtja ég, megállj görög. Varjú, mint kíséri kár, ellapadsz, te szép betyár. Most ebédre hollog varja, sereges tűr, aki van. Asszonyod sír, mégis kár, hess madár. Vörös rébék által ment, a keskeny pallón most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke vég nekül. S kinek ő azt mondja kár, nagyba éri és nagy kár, hess madár.
De azért az is érdekes, hogy ugye a pesszimizmusa ott él Szalonta környékén. Viszont hihetetlenül szertágoz és gazdag az a világ, amit ő feltár a balladákban, a költeményeiben és mindenben. Ez a két dolog hogy egyeztethető vajon össze?
Chesterton mondja azt hiszem valahol, hogy az igazi kalandok belül zajlanak, vagy hogy nem kell elmenni, nem tudom hova, hogy érdekes dolgok történjenek az emberrel, meg azt is olvastam, hogy Rembrandt talán soha kisetette a lábát Amsterdamból. Oda akarok kiukadni, hogy a befelé élő emberek nagyon intenzíven élnek. Az más kérdés, hogy ez nem egy látványos élet, vagy nem a világ számára, vagy nem egy Sky News-os élet, vagy micsoda. Attól még a fantázia, vagy a képzelet az nagyon működik. Szerbantal azt írja, hogyha Jeannek egy napon felkapnák Magyarországot, és csak Arany János életműve maradna, akkor abból már tökéletesen ki lehetne találni, hogy milyen volt a magyar lélek. Van egy sekélyes, vagy minek nevezzem, külső élet, ugye egészen olyan pletykákig, hogyha milyen, vagy olyan fanyalgásokig, hogyha milyen fukar volt ez az ember, meg milyen beosztással élt, meg hogy lehet így költőnek lenni, de azt hiszem, hogy ez is a modern világnak a csalása, hogy úgy lehet csak művésznek lenni, hogyha az ember 3 méteres sálakkal mászkál, és 5-ször elválik, és 6 gyereke van 12 asszonytól. Tehát, hogy nem biztos, hogy így van, illetve, hogy biztos, hogy a szövegekben, vagy a festményeken, vagy akárhol, ez vagy látszik, vagy nem, vagy szóval ez nem így függ össze, nem így működik. És még így is meg lehet közelíteni egyébként egy ilyen beszélgetésen, azt gondolom, hogy mennyire más volt ő abban a korban, amikor hát ugye arról már tényleg szakemberi szövegek szólnak, hogy Petőfi hogyan csinálta meg önmagát. Tehát, hogy az image fontosságát mennyire felfedezte, és Arany pedig nem fedezte fel, vagy nem törődött vele, holott nyilván olyan intelligens ember volt, hiszen itt felmerült beszélgetésünknek egy adott pontján a fordítások kérdése. Szinte magától megtanul angolul, magától megtanul Shakespeare-ül, lefordítja Arisztofánészt, tessék szemérem meg egyebek, ugye aki látta Lüzisztrátét, vagy bármelyik szinte Arisztofánész játékot, az tudja, hogy mi van a szemérebbel Arisztofánész kapcsán. Tehát, hogy Arany belerejtette valamiképpen balladákba, meg fordításokba, meg akármikbe az ő éjszakai ényét, ha szabad így nevezni.
Petőfivel való levelezésről már szó volt. Ezekből a levelekből sem sejlik fel egy más ember egy kicsit? Hiszen Petőfi gondolom provokálta, mert sokkal temperamentumosabb volt, mint Arany.
Igen, de Arany nem hagyta magát provokálni. Szinte cinikusan azt lehet mondani, hogy ő odaadta Laci fiát, hogy Petőfi írja róla egy huncut verset. És ugyanez a viszony maradt végig benne vagy közöttük. Mert a Szilágyi Domokos könyvben lehet olvasni, hogy elment Szalontára Petőfi, és akkor ott hát azért hallottak Petőfiről akár mennyire nem azt jelentettem, amit ma, és akkor, hogy hát meg szeretnének ismerkedni, és Petőfi mindenkit elmart, aki meg szeretett volna ismerkedni, arra meg mindig azt mondta, hogy ezt intézzétek el egymás között. Tehát ő nem volt egy implikatív, vagy milyen személyiségű. Jó, hogyha meg akarjátok folytatni egymást, vagy harapni egymást, vagy közelíteni, nagyon jó, de engem hagyjatok ki, én nem fogok oda menni Sándorhoz, hogy legyen már kedvesebb ehhez az emberhez, vagy ahhoz az emberhez, én nyesegettem a fáimat. Tényleg nem olvastam mindent ilyen ügyben, de azt gondolom, hogy végülis itt egy struktúráról, vagy egy lelki alkatról van szó, aki nehezen bújik ki abból a csigaházból, amelyet hát, hogy felépített magának, vagy mit csinál az ember, vagy úgy születik, az egy másik kérdés, de tehát a csigaházából.
Egyébként az ilyen levelezések nyilván nem úgy születtek, hogy ezekből majd egyszer irodalmi mű meg könyv lesz, ezt utólag csemegézi, élvezettel a szakma. Te mit élvezel az ilyen, most általában beszélek a levelezésekben, az, hogy az ember hogyan tűnik ki belőlük, a kor, vagy mi lehet nagyon-nagyon élvezetes ezekben, az intim dolgokban végül is, mert levéről van szó.
Nekem van egy szinte külön elméletem, bár biztos semmi nem új ezen a világon, de amikor József Attilának a Szabad Ötletek jegyzékét először olvastam, akkor ugye azt nem lehet úgy elolvasni, mint egy ártatlan szöveget, hanem köré olvas az ember már szinte, ahogy kinyitja a könyvet, mert hogy az előszóban aztán ott tisztázva van, hogy ezt József Attila nem akarta kiadni, vagy hogy etikus-e kiadni, miután ez egy pszichiátriai ülésnek az eredménye tulajdonképpen. az a címe is, Szabad ötletek, jegyzéke két ülésben. És én azt gondolom, bár lehet, hogy rá fogok fázni egyszer, hogy az író az ritkán ír. Nem úgy, hogy ne gondoljon arra, hogy kiadják, de úgy, hogy a nyelvi tudatosságát maga mögött hagyja. Na most, hogy máshol hogy van, azt nem tudom. Én azt élvezem minden esetre, hogy az biztos, hogy a helyzet más. Akármennyire a csuklójában van egy írónak a mondatszerkesztés vagy a valami, a helyzet más, nem úgy írja a Éjanász a zavaront, mint a Levelet Létának. Nem ugyanaz az ember akár, de ez semmiképpen sem ugyanaz a szerep vagy a szereplő. És akkor, hogy hogyan mutatkozik meg ez a másik ember, aki nem a nyilvánosságnak, vagy a félnyilvánosságnak, vagy a minek ír. Egyszer egy kollégám és barátom azt mondta, hogy a Facebook az olyan fura hely, mintha az udvaron pisilnél. Nem mondhatod, hogy nem lát senki, de nem is a főtéren vagy. Valahogy így gondolom a leveleket, naplókat, mindent, amit ide lehet sorolni. Persze kivéve az olyanokat, mint a Petőfi úti levelei, ami eleve azért íródott, hogy megjelenjen. De ami nem azért íródott, az valahogy így, tehát így a határon. Aki olvas egy Petőfi, Márkez, Nabokov, nem tudom mi levelet, az nem tud eltekinteni attól, hogy ez kinek a levele. Akárhogy igyekszünk, hogy ez egy szerelmes férj, vagy egy akármilyen forrad, soha nem fogjuk azt elérni. És akkor valahogy megfordítja az ember a viszonyt, hogy mit csinál ez a világhírű író, amikor ő papucsban szerelmet vall a távol levő feleségének.
A rajt nem lazított egyáltalán ezekben a levelekben? Tudsz-e róla, hogy valahol, hogyha megkapirgálod, nem jön elő egy kicsit az érzékeny ember, vagy valami, hogy leplezzük le?
De az érzékeny ember az mindig előjön, hanem hogy a melegség van ezekben a levelekben egy jó barát iránt, de olyan szempontból nincsen neki, amit mondtál, hogy temperamentum, az egy nagyon jó szó, hogy nem tud úgy csinálni, mint Petőfi, hogy nem mind dicsérgessél engem, mert olyanokat pirulok, mint egy meggyúlt város. Ilyenek nincsenek, ő nem egy spontán ember. Néha elképzelem, hogy kivel szeretnék találkozni, vagy kivel Károly nem találkoztam. És az ilyen típusú emberek, mint Babits vagy Arany, azt hiszem, hogy inkább nem találkoznék velük, mert nagyon sok kellett, azt hiszem. Babicsnak kevésbé, mert hát valahogy mégiscsak volt ő az az ember, aki a Nyugat főszerkesztője, meg stb., de egy ilyen arany alkat, hogy nagyon sok kell, hogy egyszer csak azt mondja, hogy na üljél már le, hogy túllépjünk azon, hogy foglaljon helyet, vagy fáradjon be, vagy hogy vannak a formális dolgok, amik egy ideig nagyon jók, mert azt közvetítik, hogy az ember nem bunkó, vagy nem paraszt, vagy nem bártolatlan, de amikor már mindent így nyújt át neked valaki, vagy minden helyzetben így viselkedik, akkor melbe vág az, hogy soha nem fogsz közel kerülni hozzá. Én ezt érzem Arannyal kapcsolatban. Hál' Istennek nem kell vele találkozzak, de ez a paraszti, vagy milyen óvatosság, ez a túlságos, nyilván itt én beszélek, lehet, hogy másnak éppenséggel nem túlságos, éppen a Szabad Ötletek jegyzékéről tartottam egy szemináriumot kezdő tanárként, és ott egy lányal folyamatos veszekedésben voltam. Már azt is hiába mondtam, hogy de hát ez most már nem is tőlem függ, ez a könyv megjelent, itt van, olvassuk. Nem azért írta, hogy olvassuk. Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy van olyan, aki kifejezetten szereti. Például a nagyszüleim nemzedéke, és lehet, hogy nem állt meg ott ez a jelenség. Tehát ma is elég gyakran hallom, hogy miért kell mindent megírni, vagy miért. Tehát van valamiféle visszafogottság, vagy valamiféle eltartása annak, hogy az ember túl őszinte legyen. Ez is érdekes a magyar olvasóknak, ez a szkizofréniája, hogy az ember legyen Petőfi, de ne úgy, mint Petőfi. Hogy halljál meg a forradalomban, de ne mondj el mindent Szendre Júliára. Azt gondolom, hogy Aranyban volt egy ilyen, ami a versen is érezhető, hogy csak akkor adni ki valamit, amikor már mívesen készen van. És valahogy az embert is így képzelem, hogy ha te Petőfi vagy, akkor meghívlak szalontára, de ha nem vagy Petőfi, akkor maradj te csak otthon.
Gyanakvást, meg pesszimizmust mondtál fél órával ezelőtt. Azért érdekes, mert nem volt biztos magában, vagy amikor már csak nagyon míves volt, akkor volt elégedett az írással, elemben. A díjakat soha nem fogadta el, ezt olvastam valahol, hogy egy díjat fogadott el. Visszautasított minden elismerést, ami érkezett Budapest felől.
Ez is egy alkat, azt gondolom. Ugye itt vagyunk abban a városban, ahol Székely János érte le élete nagy részét, és hogy ő se fogadott el soha díjat. Van ez a szerény gőg, vagy minek nevezzem. A verseiből most már aranyról beszélek, persze azért kiderül, hogy ő különnek tartotta magát sokaknál, és hogy mit keres itt ez a sok lisznyai, meg senki házi, aki itten klapanciákkal árasztja el a világot, és petőfieskedik, miközben semmi köze Petőfihez, stb. Tehát, hogy ő tudta az értékét. Nyilván a megjelent könyvek is erről árulkodnak. Aki nem bízik magában, az nem közöl, hanem az kínlódik, hogy megnéznéd-e a verseimet, de hogyha nem jók, akkor inkább felejtsd el, hogy valaha elküldtem neked. Ez a típusú ember az, aki nem bízik magában. Aki megjelentett köteteket, az már mégiscsak bízott magában annyira, hogy megjelenjenek azok a könyvek. Azért szociálisan is emelkedik arany, akadémiai tagság, meg Gyulai Pál. Tehát, hogy ő tudja, hogy mit ér, de valahogy ahhoz nem ragaszkodik, hogy ez díjakban. Ő nem volt egy showman most. Ez nagyon frivolan hangzik, de biztos vagyok benne. Nem volt arra szüksége, hogy hát ha megkapom a díjat, akkor majd biztos kijön az Erdély TV, és akkor ott egy jót nyilatkozom, és felveszem a kockás ingemet, és jól fogok kinézni ott. Ezt aranyban nem érzi az ember.
És apropó skatuja, amivel indítottunk, iskolából maradt fent ez is, hogy népi költészet, népi költők. Na most arany, népi költő egyáltalán? Áll még ez a régi-régi meghatározás, amit én bevallom, gyűlöltem annak idején.
Akkor állt, mert ugye a levelezésük is részben arról szól, hogy a népköltészet, az igazi költészet azért írja. Az egyik a János Vitézt, a másik a Toldit, de mindent azért írnak tulajdonképpen. Ma már azt hiszem, hogy nincs nép ebben az értelemben, ahogy akkor volt. Azt gondolom, már a mi gyerekkorunkban se nagyon volt az a nép. Lehet, hogy akkor se volt, mert még kriterionos időmben Szilágyi Erzsuzsa kolléganőm szerkesztett egy kötetet a Kincses könyvtár sorozatban a 48-as forradalom évfordulójára. Ő mesélte, mert át kellett néznie nyilván egy millió korabeli anyagot, hogy milyen nevetséges volt ez a nagy szabadságharc bizonyos értelemben, abban az értelemben, hogy milyen keveseket érintett meg igazán. igazán. Pesttől néhány kilométerre már nem is tudtak róla. Még Pesten is vagy tudtak róla, vagy nem. Főleg azt hiszem Vajdának, Vajda Jánosnak vannak nagyon ironikus bejegyzései, naplójegyzetei erről a dologról. De aztán később olvastam Katona Ádámnál is, hogy a zaradi vértanúk közül két tábornok hogyan fecsérelte az időt utazgatással, egymáshoz utazgattak. Ez az egész bonyolultabb volt, de azt hiszem, hogy akkor mégis hitelesebben lehetett azt mondani, hogy magyar nép. Ma már én legalábbis legszívesebben vakarózom, mikor ilyeneket hallok, mert ugye mégiscsak azt feltételezné, hogy sok közös pont, meg gondolat, meg érték, meg stb. Legyen abban a közösségben, amelyet így neveznek, és azt látom, hogy nincs. Népi költő, ezt el lehet mondani, hogy akkor úgy nevezték, de hogy ma mi számunkra most, amikor kiállunk a 11. C elé, nem jelent semmit, abban szinte biztos vagyok. Tehát csak történeti értéke van, ha úgy tetszik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Demény Péter íróval, költővel beszélgettünk Arany Jánosról. Igyekeztünk áthidalva születésétől eltelt pontosan két évszázadot közelebb hozni önökhöz. A műsorban Arany János versek, balladák hangzottak el. Köszönöm figyelmüket, ezt a műsort is visszahallgathatják a rádió honlapján, a marosvásárhelyi.ro oldalon. Szép délutánt és hétvégét kívánok, Szuszámi Zsuzsa vagyok, viszonthallásra!
Kontraszt. Gondolkodás művészetről minden szombaton délután 4 órától a Marosvásárhelyi Rádióban.